állat van benne, például a kistermetű ammonitiszek, amik úgy néznek ki, mint a kagyló lenne, de lábas fejű kis jószág. Hát valamikor éltek, de most már véglegesen itt vannak az én kövemben, meg tengeri liliomok, nem tudom, láttatok már ilyet? Otthon? Hát nekem van egy ilyen, amiben mindig nézem azt, hogy szép-szép, de nem él. Amikor viszont az ember elkezd hinni Istenben, akkor él. Mert egyébként vannak olyan emberek is, akiken azt látjuk, mintha élne. Láttunk már ilyeneket. Nagyon jó felhasználási lehetőségük van ezeknek az embereknek, például gépsoroknál, irodákban. Tehát nagyon sok helyen használják ezeket az embereket. De igazából, hogyha közel kerülsz hozzájuk, akkor tudnak beszélni sokféle témáról, de nem érzed azt, hogy az élet áradna belőlük. Nagy kérdés ugye az, hogy mi változtatja meg úgy az embert, vagy hogy változhat meg úgy az ember, hogy ő maga is azt érezze, hogy most már élek. Tehát, hogy ez egy igazi élet, amit élek. Nehogy valaki félreértse, természetesen az igazán élő emberek is sok minden nehézséggel, bajjal, nyomorúsággal találják magukat szembe. Ugyanúgy, mint bárki más. Nagyon sokan szenvednek tehát embertársaink közül, amiatt, hogy nem tudnak igazából alapvetően változni. Alkoholisták, drogosok, vagy csak társfüggők, vagy szülőfüggők, vagy gyerekfüggők. Valamitől függnek, és nem tudják a saját életüket élni. Vagy egy-egy jellemvonásuk túl erős, egy-egy rossz jellemvonás, amit ők is érzékelnek, és jó lenne ezen változtatni, de még nem jöttek rá, hogy hogy lehet. Agresszívek, gyávák, pletykások, vagy hazudozók, vagy aszociálisak, vagy hatalommániákusak, vagy szertelenek, és nem találják sosem a dolgokat. És szeretnének változni, ugyanúgy, mint a legtöbb kórosan pessimista, panaszkodó ember, ő is szeretne örömtelibb életet, csak még nem találta meg ennek a nyitját. Csermely Péter, az angyalföldi evangélikus gyülekezetnek az egyik presbitere egyébként, egy magyar zseni, ő alapította a Nemzeti Tehetség Segítő Tanácsot. Érdemes olvasni a könyveit, vagy bármit, előadásait meghallgatni. Ő is felhívja erre a figyelmet, hogy az ember a pszichológia segítségével már tudja azt, hogy bizonyos életszakaszokban benne van a változásnak a lehetősége, és ezek úgy kínálódnak fel, néha ezek krízisek is akár, tehát nem csak jó dolgok, ami mintha az ember újjá születhetne utána, és ezek természetesen, hogy nagyon fontos dolgok, nagyon sok jó dolgot adhatnak az életünkhöz, vagy a hozzánk tartozók életéhez, de mindig azt érzékeli az ember, hogy nem adnak, nem nyújtanak kifogyhatatlan energiát. Tehát, hogy egy darabig, egy ideig tart az a lökés, amit adnak nekünk. Mi is természetesen rengeteg olyan változás, próbálkozáson mentünk már keresztül, gyerekkorunktól kezdve. Kezdetben szüleink ösztönzésére próbáltunk a változásokkal valamit kezdeni, hogy mi is változzunk. Ígérgettünk, hogy ez soha többé, vagy fogadkoztunk, esetleg a későbbiek folyamán is, vagy bocsánatot kértünk, gondolva azt, hogy akkor ez végleg megold mindent. Akár őszintén meg is bántunk valamit, vagy akartunk, nagyon akartunk, akár változási tervet is készítettünk magunknak, hogy mik azok, amikben változni akarunk. Gondolom, hogy ismerősek ezek az érzések sokunknak még. Vannak terápiák, tréningek, csoportok, könyvek, konferenciák, amik szintén próbálnak segíteni, hogy változzunk valamiben. Házasságunkban, gyereknevelésben, felfogásunkban, hozzáállásunkban. Talán mi is voltunk már nem csak egy ilyenen, ami azt sugallta, vagy azt mondta, hogy segít majd változni. És persze vannak egyéni elképzeléseink is a változásra, hogy hogyan változzunk. Vannak olyan embertársaink, akik azt mondják, hogy csak akarni kell. Ezt ilyen bélyegzőként használják azokkal szemben, akik még nem változtak, és mondanak mindent, hogy már így úgy amúgy próbálkoztak, csak akarni kell. Biztos többek számára ismerős Reményik Sándornak az a verse, ami pont arról szól, hogy ezek az emberi próbálkozások harmad gyengék az igazi belső alapvető változáshoz. Hadd olvassam el, csak emlékeztetőül azoknak, akik ismerik, akik még nem hallották. Érdemes végigkövetni azt a sort, nagyon jól halad végig rajta a költő. Azt mondja, először sírsz. Hát nem így szoktuk kezdeni, ez már inkább a vége felé, amikor az ember már mindent megpróbálsz, legalábbis vagy sok mindent, aztán folytatja Reményik, azután átkozódsz, aztán imádkozol, hogy változz, aztán megfeszített, köröm szakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták, s akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Hát itt ér véget Reményik verse, ami talán azért is megdöbbentő némelyek számára, mert azt mondja, hogy a kegyelem az nem az ima következménye, nem a bűnbánat következménye. A kegyelmet nem lehet programozni. És igazából csak a kegyelem, ami nem más, mint Istennek az ember lelkét megérintő szeretete. Nem lehet azt mondani, hogy én ezt holnap este szeretném, és én ezért fogok imádkozni, meg bűnbánatot tartani, meg mindent csinálni. Istent még ezzel sem tudja az ember befolyásolni, mert vannak olyanok, akik se nem imádkoznak, se nem tartanak bűnbánatot. A kegyelem mégis nyakon ragadja őket, mint Pál apostolt a damaszkuszi úton. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon készült erre a pillanatra. A Biblia ezt a fajta változást, amit Isten szeretete kegyelmének a befogadása, megtapasztalása indít el az emberben, megtérésnek mondja, szemben azzal a gondolattal, hogy a megtérés csak akarni kell. És Jézus nyomán újjászületésnek is mondjuk ezt. Talán az egész Bibliában Jézus beszél a legtöbbet az újjászületésről. És ebben az újjászületésben van az egyedüli végtelen erőforrás, ami nem apad ki az emberből. És ez történik minden egyes emberrel, amikor végre valamilyen csoda folytán, mert ez a csoda, hogy Jézus szeretetét egész lényével be tudja fogadni, és el tudja fogadni, és meg tudja tapasztalni ennek a teljes valóságát. És ez az a kifogyhatatlan energia, ami mindenre elégséges. Tehát erre mondja például Pál apostol, aki épp abban az időszakában, amikor leírja mindezeket, olyan alapvető nehézséggel, problémával szembesül, amitől szeretne mindenáron megszabadulni, mert úgy érzi, hogy ez hátráltatja, gátolja az életét, és akkor Isten neki erre azt mondja, amikor ezeket kéri, hogy Isten így segítsen rajta, hogy nem. Nem segítek rajtad, nem veszem el, mert elég az az erő, amit én adok, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Ha az én szeretetem árad beléd, akkor nem érdekes az, hogy te erőtlen vagy, vagy annak érzed magad. A megtérés tehát nem más, mint amikor az ember megérzi és megtapasztalja, és magába fogadja Istennek ezt a szeretetét. Persze mi lépésekbe berakhatjuk, hogy a megtérésnek a lépései, de hogyha ezt csak mi csináljuk, akkor az semmit nem fog érni. A megtérés lépéseit igazán akkor tudja megtenni az ember, hogyha a szerető Isten áthatja az életét a maga kegyelmével, és ő vezeti ezekben a lépésekben is. A megtérés ezért elsősorban nem puszta akarás, hanem befogadás, befogadása ennek az új életnek. A rossz és a nehézségek továbbra is maradnak bennünk és az életünkben. De az ezzel való küzdelem, tehát a rosszal, a bűnnel való küzdelem a megtért ember számára már nem az, hogy direktbe küzdünk vele, és jóvá tesszük azt, amiket elrontottunk. Természetesen ez is benne van, de ha csak így gondolunk a rosszal, a gonoszszal való küzdelemre, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy magunkra húztuk. Mert a bennünk levő rosszat és a rosszra való hajlamot, legyen ez pletykálkodás, legyen ez lustaság, legyen ez szertelenség, teljesen mindegy, hogy mi. Csak úgy győzhetjük le, ha Jézust fogadjuk magunkba, mert a bűnnek a rosszra való taszítását, ahogy Jézus maga mondja, csak az Atya vonzása, Jézus Krisztus vonzása tudja legyőzni. Tehát nem mi győzzük le, hanem hogy magához ennél sokkal jobban vonz bennünket Isten. És ezért kell befogadnunk őt. Ezért kell hagynunk, hogy ő hasson ránk, ezért kell keresnünk, megragadnunk azokat a pillanatokat, amikben megsejtjük Istennek a végtelen szeretetét. Mert csak ez fogja az embert átalakítani. Az embernek van reménye a változásra, de hogy ez puszta reménykedés, vagy igazi, meggyőződött remény, hogy ez történik folyamatosan az életemben, teljesen attól függ, amit Pál apostol mondott, amit az igehirdetés elején olvastunk, idéztem, hogy a szívembe áradt-e Isten szeretete a bennem élő szent lelke által. Ha igen, akkor jogosan és alaposan és objektíve van reményem mindenre és mindennel kapcsolatosan. Erre hívlak hát ma benneteket, hogy engedjétek magatokhoz közel Isten szeretetét. Nem biztos, hogy rajtam keresztül fog épp ma benneteket keresni, lehet, hogy máson keresztül, hozzátartozókon, vagy a természeten, vagy egy belső hangon, bármin keresztül, legyetek nyitottak arra, hogy megérezzétek, és beengedjétek erőteljesen a lelketekbe Isten szeretetét, ami folyamatos, és aminek semmi nem tud gátat szabni, mert ez a Szentlélek hatalma. Hát ezt fogja most Anna bizonyítani, akit szeretettel kérek, hogy gyere, légy kedves, ide mellém állni. Osztozni fogunk a mikrofonon most, mielőtt a gyülekezet előtt is néhány dologban megkérdezlek. Jézus hagyta ugye ezt a parancsot nekünk, hogy menjetek el az egész világba, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és aki megkeresztelkedik, bemerítkezik, üdvözül, vagyis egy más élet kezdődik a számára. Már beszéltél az életedről, hogy benned hogy vált valóságossá a hit, de hadd kérjelek arra, hogy néhány mondatban, akik már hallottuk, emlékeztes bennünket rá, és akik még nem is ismernek annyira téged, hogy mikor vált számodra valóságossá, hogy van Isten, és ez az Isten az, aki veled kapcsolatot akar, aki azt akarja, hogy teljesen higgyél benne.
Tehát keresztény családban nőttem fel, jártunk mindig gyülekezetbe, és akkor nem volt számomra kérdéses, hogy van Isten, ám amikor gimnázium harmadik osztályába kezdtem el járni, és kísérettségizni kellett, akkor újra el kellett ismételni a tananyagot, és ott voltak úgymond istenek, örök istenek, akiket meg kellett tanulni, és akkor kérdéssé vált számomra, hogy egy Isten van, vagy több Isten, és amikor ezen gondolkoztam, akkor kimentem a konyhába, volt egy fali naptárunk, amin volt egy ige, az ige volt, hogy térjetek meg, mert én vagyok az Isten, és nincsen más, és akkor döntöttem Isten mellett, hogy őt szeretném követni, és elfogadtam, hogy meghalt az Úr Jézus a bűneimért.
Az ember nem is gondolná, hogy egy keresztény családban felnőtt fiatal, gimnazista korában akár odáig eljut, hogy egyáltalán van-e Isten, vagy ha van, vannak, vagy több Isten van. De nagy csoda az, hogyha ha egy ilyen vargabetűn keresztül végül is egy egyszerű falimondáson keresztül Isten meggyőzi az embert. Azóta benned egyébként sosem vetődött fel, hogy van Isten, vagy nincs Isten?
Nem, azóta nem vetődött fel.
De állítólag te még beszélgetsz is vele?
Igen.
Ó, tehát akkor te tényleg hiszel benne. Anna, mielőtt bemerítkeznél, szeretném, hogy a következő kérdésekre válaszolj. Kész vagy-e életedet teljesen Istennek szánni, és végleg elkötelezni magad Jézus Krisztus mellett? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Vallod-e, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által Isten megbocsátotta bűneidet, megváltotta, megváltoztatta életedet? Vallod-e?
Vallom.
Vallod-e, hogy Isten szent lelkét adta neked, és gyermekeként határtalanul szeret? Vallod-e?
Vallom.
És végül bízol-e a mindenható Istenben, akié vagy, aki magának hívott és megtart örömben, bánatban, kísértések és eredményességek között egészen halálodig? Bízol-e benne?
Bízom benne.
Anna, mivel Isten hívásának engedtél, hozzáfordultál, szívedbe fogadtad Jézus Krisztust megváltódként, hiszel benne, és nem szégyelted megvallani őt embertársaid előtt, a gyülekezet előtt, a jelenlévők előtt. Most Jézus Krisztus útmutatása, parancsa nyomán bemerítünk téged azért, hogy egy üdvösséges életet élj, neki élj, így éljél a családban is, ismerőseid, barátaid, munkahelyed, a testvériség között is napról napra. Hadd kérjek mindenkit szeretettel, hogy a bemerítés alatt álljunk fel mindannyian.